Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Sziget Fesztivál.
Ismét nemzetközi elismerést kapott a Sziget Fesztivál a társadalmi ügyek melletti kiállásáért. A rendezvényt 2024 után immár másodszor díjazták a Take a Stand kategóriában a European Festival Awards Groningeni gáláján. A hollandiai városban 15. alkalommal tartották meg a díjátadót. A Take a Stand az európai fesztiválok társadalmi tevékenységeit és kezdeményezéseit tünteti ki. A kategória azon fesztiválokat is ismeri el, amelyek a békés párbeszéd, az emberség, a tolerancia és a kölcsönös megértés mellett állnak ki, közölte Vető Viktória sajtófőnök. A gálán 14 kategóriában adtak át elismeréseket a 2025-ös rendezvényekre. A díjra jelölt fesztiválok közül Európa szerte elismert szakemberekből álló zsűri választotta ki a kategóriák győzteseit. A Sziget a kezdetek óta kiáll az elfogadás, a tolerancia, a befogadás, az egyén szabadsága mellett. Hiszük, hogy a fesztiváloknak nem csak az ünneplésről kell szólniuk, hanem az emberségről, a párbeszédről és a szeretetről is. Ezek azok az értékek, amelyek mindig is meghatározták és meghatározzák a Szigetet. Idézte Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét a közlemény. A Sziget korábban két alkalommal kapta meg a legjobb nagy fesztiválnak járó fődíjat, és két alkalommal a Best Line-up díjat is.
Film.
Február 28-áig lehet nevezni a 2026-os Magyar Mozgókép díjra, amelyet 21 kategóriában adnak át az éves magyar filmtermést felvonultató Mozgó Magyar Mozgókép Fesztiválon, közölték a szervezők. A filmes seregszemlét június 18-a és 20-a között Veszprémben és Balatonfüreden rendezik meg. Az alkotói elismerések mellett a legjobb játékfilm, egész estés és rövid dokumentumfilm sorozat, kisjátékfilm, rövid animáció és animációs sorozat, valamint a legjobb tévéfilm és fikciós televíziós sorozat kategóriákban vehetik át a Magyar Mozgókép díjakat a magyar filmszakma kiválóságai. A Magyar Mozgókép díjakra minden olyan alkotás nevezhető, amely 2025. március 1-e és 2026. február 28-a között kerül a közönség elé, függetlenül attól, hogy moziban vagy tévében tűzték műsorra, streamingen volt elérhető, vagy nemzetközi filmfesztiválon szerepelt versenyben, vagy meghívottként. Várják azoknak a produkcióknak a nevezését is, amelyek az idei Mozgó Magyar Mozgókép Fesztiválon debütálhatnak. A díjakról idén is a Magyar Filmakadémia tagjaiból álló előzsűri jelölései alapján dönt az 5-tagú szakmai zsűri. A zsűri tagjait a jelöltek bejelentésekor hozzák nyilvánosságra.
Esemény.
Egész napos farsangi családi mulatsággal, mesejátékkal, koncerttel, interaktív játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és fotósarokkal is készül január 25-én a Várkert Bazár. A családi nap interaktív mesejátékkal indul délelőtt 10-kor a rendezvény terem aulájában. A zsonglőr szigeten tányérpörgetők, zsonglőrlabdák, buzogányok és diabólók segítségével nyerhetnek bepillantást kicsik és nagyok a cirkuszművészet világába. Táncolj, ugrálj, neves nagyot címmel pedig az Apacuka zenekar ad interaktív farsangi koncertet, amelyen a színes világ, a hangfalatok és a Családfánk című lemezekről ismert dalok csendülnek fel, világzenei, regis és rokkos hangzással. A Kabóca Bábszínház előadásában Inoka Péter kelti életre a piros ruhás vásári hőst, Vitéz Lászlót. Az előadást Kemény Henrik születésének 100. évfordulója alkalmából tűzi műsorára a társulat. Mindezek mellett a nap folyamán az érdeklődőket interaktív játékok, farsangi kézműves foglalkozások és fotósarok is várja.
Tánc.
Amikor az út válik otthonná, új koreográfiával jelentkezik Simkó Beatrix Trisa. Van egy átmeneti állapot, amikor már túl vagyunk az induláson, de az érkezés még előttünk áll. Ez a köztes tér fizikailag, érzelmileg, társadalmilag sokunk mindennapi tapasztalata lett. A folyamatos mozgás, az ideiglenesség, az úton levés ma nem kivétel, hanem létforma. És ebből az állapotból született meg Simkó Beatrix Trisa új kortárs tánc előadása, a Sivatag. Az előadás január 30-án és 31-én látható a Mú Színházban. A Sivatag tánc performance nem történetet mesél, hanem egy állapotot idéz meg. Egy olyan belső és külső tájat, ahol a meg nem érkezés érzése válik meghatározóvá. A mobilitás társadalmi és kulturális vetületeit vizsgálva az előadás, az Y és Z generáció tapasztalatain keresztül reflektál arra, hogyan formálja identitásunkat az állandó helyváltoztatás, az átmenetiség, egy folyamatos készenléti állapot. A koreográfia, a mozgás, a zene és a vizualitás szoros egységében bontja ki ezt az élményt. Utazás egyik térből a másikba, egyik lelki állapotból a következőbe, anélkül, hogy valódi megérkezés történne. Egyéni és közösségi nézőpontok rétegződnek egymásra, miközben a színpadon egy ismerős, mégis nehezen megfogható világ rajzolódik ki. A Sivatag nem csak előadás, hanem kutatás is egyben, kérdésfelvetés arról, mit jelent ma úton lenni, hogyan válik az állandó mozgás identitássá, és milyen érzelmi lenyomatot hagy bennünk az átmenetiség.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Letűnt korok, titkos romok. Csodás tájakon, léptennyomon legendák övezte, történelmi emlékektől túlcsorduló épületekbe és romokba futhat a kíváncsi túrázó. Premontrei templomrom, Zsámbék. A zsámbéki romtemplom Magyarország egyik legszebb középkori emléke, amely a 13. században épült román stílusban gótikus elemekkel gazdagítva. Az épületet a tatárjárás után a premontrei rend építette. Az 1763-as földrengés óta romos állapotban áll. Ennek ellenére a monumentális tornyok és boltívek lenyűgöző látványt nyújtanak, különösen naplementekor, amikor a romokat aranyszínbe vonja a lemenő napfénye. A rom körüli gondozott környezet és a panoráma miatt a helyszín népszerű kirándulóhely, fotósok kedvelt célpontja. Erre halad a Szűz Máriának szentelt és róla elnevezett közép-európai útvonal, a Mária út, de számos túróútvonal és látványosság is található a környéken. Puszta templom, Somogyvámos. Hazánk talán egyik legcsodálatosabb látványát nyújtó elhagyatott épülete a somogyvámosi puszta templom, amely a festői lankák és sárgáló gabonatáblák ölelésében fekszik. A csendes, nyugodt helyszínen magányosan álló épület a régészeti feltárások alapján már a 12. századi középkorban is létezett. Az épületet valószínűleg a pannonhalmi bencés apátság birtokán építették, de a török hódoltság idején elnéptelenedett, és azóta a természet lassan visszahódította. A román stílusú épület maradványai, a boltívek, a falrészletek és a környező mező kivételesen romantikus hangulatot árasztanak. A somogyvámosi puszta templom meglátogatására egy könnyed, 16 kilométeres körtúrát is felfűzhetünk. Induljunk Somogyvámostól délnek a sárga sávjelzésen a templomról irányába. Haladjunk a Vámosi patak mentén és Pamukon, valamint Somogyváron át, érjünk vissza a kiinduló pontunkhoz. Nem messze előző romunktól Somogyváron találhatóak a 11. században épült Szent Egyedbencés apátság romjai. Az egykori jelentős vallási központot az évszázadok során először tűzvész emésztette, majd a török hódoltság alatt teljesen lepusztult. Széchenyi Lajos gróf a 19. század elején megtisztítatta a romterületet és kiásatta a fákat, az apátság régészeti feltárását azonban csak 1972-ben kezdték el. A romok 1991 óta látogathatók, a lenyűgöző falmaradványok, boltívek és alapzatok a középkori építészet gazdagságát idézik. Az elhagyatott romok a történelem csendes, mégis varázslatos emlékeként szolgálnak.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
A gin világa első pillantásra egyszerűnek tűnhet. Egy kristálytiszta ital borókás ízvilággal, koktélként tonikkal és néhány jégkockával, egy szelet narancssal vagy uborkával szervírozva. De ha kicsit mélyebbre nézünk, hamar kiderül, hogy a gin valójában egy aromákból és illatokból alkotott, rendkívül összetett univerzum, és ennek a világnak a kulcsa a felhasznált fűszerekben rejlik. A Kotányinál több mint 140 éve foglalkozunk fűszerekkel, ismerjük a bors különböző arculatait, Madagaszkártól Vietnámig, érezzük a kardamom finom árnyalatait, tudjuk, hogyan reagál egy fűszer a hőre, vagy éppen az alkoholra. A ginben mindez a tudás testet ölt, hiszen a jó gin nem egyszerűen egy fűszerezett ital, hanem gondosan megkomponált alkotás. Nem véletlen, hogy ezt a részletet olvastam föl most David T. Smith dzsinszótárának előszavából. Vendégem a Kotányi Hungária marketing menedzsere, Szűcs Ágnes. Vele beszélgetünk most erről a könyvről, és az interjú előtt elmondtam Ágnesnek, hogy mennyire tetszett nekem a tematika, bár ugye ez egy szótár, és ABC rendben találjuk a nagyon rövid szócikkeket a dzsinhez fűződő kifejezésekkel, mégis valahogy komplexebb ez a kiadvány, mint általában a szótárak.
Alapvetően egyébként nem a felépítése miatt választottuk azt a könyvet, hanem ez egy sorozatnak a része. A Kotányinál már régóta támogatunk olyan tematikájú könyveket, ami kapcsolódik a mi szakértelmünkhöz, ami a fűszert jelenti. Mindig olyan gasztrotematikai könyveket válogatunk ki, amelyen keresztül megpróbáljuk a kompetenciánkat bemutatni, és tavaly már volt egy kávészótár című könyvünk, ami ugyanebben a sorozatba illeszkedik, és ennek a következő eleme volt a dzsinszótár, amit azért találtunk nagyon izgalmasnak, mert hogy a dzsinhez meg kifejezetten ugye a fűszerek adják az italnak a lelkét, és azért gondoltuk, hogy itt nagyon, nagyon szoros a kapcsolódás, és azt gondoljuk, hogy ezen keresztül próbáljuk meg a mi kompetenciánkat, meg a fűszerekről egy kicsit más aspektusból is hírt adni, mert hogy mindig a fűszerek kapcsán inkább a főzésre gondol az ember, de az italok kapcsán is nagyon fontos szerepe tud lenni. Tehát, hogy a könyvnek a tematikája az csak egy plusz volt, hogy ilyen abszolút szélirányosan kereshető módon szedi össze azokat az információkat, amiket a dzsinről tudni kell. Tulajdonképpen ez egy ilyen tankönyvnek lehet fölfogni, de mint egy tankönyvnek nem ül neki az ember az egészet elolvasni, itt viszont bármi olyan gondolat fölmerül, ami a dzsinnel kapcsolatos, az könnyen visszakereshető, úgyhogy ezen keresztül betűrendes szerkezetben, de akár történeteket, technológiát, alapanyagokat, márkákat, mindenfélét meg tud keresni benne az ember.
A csillagánis, a bors, a fahé, és még elképesztő mi minden van fűszerként a könyvben. Mesélsz róla, hogy ezek hogyan használatosak a dzsin esetében?
Hát a dzsin kapcsán van egy megkerülhetetlen fűszer, ez a boróka, ami nélkül tulajdonképpen nem is nevezhető ginnek az az ital, ami nem tartalmazza ezt a különleges fűszert. Úgyhogy innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a ginnek a lelke az a fűszer, mert különben nem beszélhetünk ginről, csak valamiféle szeszről. És a borókán kívül egyébként rengeteg más fűszer is hát szóhoz jut, úgymond a gin főzésénél, ami pedig inkább a karakterét adja meg az italnak, és ebben a tekintetben is nagyon, nagyon sokféle dologról beszélhetünk. A gin esetében egyébként botanikai összetevőnek hívják azokat a növényi részeket, amik megfűszerezik. Itt nem csak fűszerről van szó, hanem különböző olyan, akár virágokról, különleges gyökerekről, és a modern craft ginek esetében már olyan különleges összetevőkről is, mint mondjuk a tea, matcha, yuzu, különböző magféléket is használnak, mert mindenki megpróbál egy nagyon egyéni italt előállítani azokon a klasszikus alapokon, ami egyébként a ginnek az alapját adja.
Az, hogy mivel ízesítik a gint, az bizonyos márkákra is val, vagy márkákra is utal?
Amiről egy kicsit tudok információt adni, ez például a London Dry Gin, aminek a definíciójában benne van, hogy milyen természetes növényi anyagokat kell használni, és igazából a London Dry Gin az nem egy földrajzi megjelölést takar, hanem azt, hogy meg van határozva, hogy milyen alapból, milyen típusú alkoholból készül, milyen természetes növényi anyagok és hogyan kerüljenek bele, mert a London Dry Gin esetében például ezekkel a botanikai összetevőkkel együtt kell lepárolni az alkoholt, utólagosan nem engedett, hogy aromázzák, és maguknak az ízvilágnak is tulajdonképpen már önmagában meghatározza, hogy egy ilyen tiszta, száraz, természetes ízvilágának kell lenni, és ezekhez tulajdonképpen a legklasszikusabb fűszereket szokták csak felhasználni. Egy ilyen virágos, citrusos, kifejezetten klasszikus ízvilágot kell elképzelni.
Igen, hogyha az ember lapozgatja csak a könyvet akár, akkor látja, hogy a keserű mandula, a narancs, a citrusfélék, ugye a lime ott van, mint ízesítő anyag. Az angyalgyökér azért ez nincs annyira a fejünkben, vagy legalábbis az enyémben. Mondanál még esetleg példát, hogy mi érdekes ebben?
Igen, hát a növények esetében mindig különböző szerepe van ezeknek az összetevőknek. Tehát kérted, hogy mondjak példákat, mondjuk a kardamom, azt mondjuk egy aromás, ilyen édeskés, fűszeres karakter tud adni, a borsfélék, azon belül is rengetegféle van, a rózsabors például, ami nem is igazából bors, hanem egy bogyó, vagy a kubeba bors, ami egy nagyon különleges bors, ezek inkább ilyen csípős, akár ilyen sós, asszociációjú, élénk ízhatást hoznak. A virágok is tulajdonképpen egyfajta fűszernek tekinthetők, itt ugye mostanában divatos levendula, de lehet rózsa, kamilla, hásfavirág, mindenféle nagyon érdekes összetevőről hallottam már én is, és akkor ezeket egészíti ki például az angyalgyökér vagy angelika, ami egyfajta stabilizátor szerepet tölt be a gin ízének az összetartásában, és ez ragasztja össze tulajdonképpen azokat a különféle ízeket, és akkor jönnek még az egésznek a tetejére, lehet akár koriander, ami egy ilyen frissítő, enyhén fűszeres, citrusos ízjegyekkel egészíti ki. A borókának mondjuk az alapvetően egyébként ilyen fenyős, gyantás, citrusos alappal rendelkező ízét, és akkor a citrus többször említettem, itt citrus héjakról is, tehát konkrétan citrusfélekről is lehet beszélni, ami lehet citrom, narancs, grapefruit, yuzu, mostanában mindenféle, minden gin főző, gin mester igyekszik egyéni karaktert adni az általa készített ginnek, és ebben egyébként azokat a divatos összetevőket is használják, amik a gasztronómiában megjelennek.
Arról fontos beszélni, és utaltál is már rá, hogy mikor kerülnek bele a ginbe ezek a fűszerek. Az előbb említetted, hogy már a lepárlásnál ott van az a plusz anyag.
London Dry esetében igen.
De van, amikor utólag, amikor már készen van, akár egy koktél?
Igen, a koktél az egy különböző dolog, tehát a ginbe először benne kell lenni ezeknek az ízeknek. Az, hogy hogyan nyerik ki az ízeket, vannak a nagyon hagyományos eljárások, ahol az alkohol által vonják ki az illóolajokat a gyógynövényekből. Van, amikor elkészítenek egy úgynevezett ilyen botanical basketnek hívják, ahol egy ilyen növénykosárnak, vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani, ahol átgőzölik, és így egy kicsit ilyen levegősebb aromákat is bele tudnak venni a ginbe, vagy bele tudnak párolni. Külön lepárlással is, tehát utóízesítéssel is kerülhet, de igazából sokféle eljárás létezik, ezt szerintem a könyvből lehet egészen jól megtanulni, és a fűszerek esetében én azt a fajta módszert tudom mondani, hogy ahogy a főzésnél is tudjuk, hogy vannak fűszerek, amiket hosszasan kell főzni ahhoz, hogy kiadják az ízüket, vannak, amiket csak érdemes a legvégén a főzéskor beletenni, hogy ne vesszék el az értékes, könnyed aromáikat. Így a ginnél is úgy van, hogy az adott fűszer akár meghatározhatja az eljárást, de az adott fűszer felhasználásának a módja is meghatározhatja a végső ízélményt. Ez már azok a kis nüanszok, ami egyedivé teszi a különböző gineknek a készítését.
Gin szótár, minden, ami gin. Az alapanyagoktól a lepárlásig, a fűszerektől a koktélkészítésig. David T. Smith könyvéről beszélgettünk Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária marketing menedzserével, ugyanis az ő sorozatuk része ez a kötet, amely a Book Lab kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.